Ézsaiás könyve 36-tól a 40. fejezetig. A 36. fejezettől a 39-ig Ézsaiás történelmi feljegyzései következnek, és látható, hogy ez a rész nagyjából megegyezik a Kettő Királyok egyik részével a 17. fejezettől kezdődően. Ézsaiás 37. fejezete pedig teljesen megegyezik a Kettő Királyok 19. fejezetével, tehát ő lemásolta a történelmi feljegyzéseket, hogy bemutassa számunkra proféciáinak történelmi hátterét, hogy megláthassuk, hogy Isten szava igaz, és amit megígért, az be is teljesedett. Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Azután az asszír király elküldte parancsnokát Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. Kiment hozzá Eljakim, Hilkijahu fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joá, Ászá fia, a fő tanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik. Mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz. Kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, ennek a törött nátszának a támogatásában bíztál. Aki erre támaszkodik, annak belemegy a tenyerébe és átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval, mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem, Istenünkben, az Úrban bízunk, de hiszen az ő áldozó halmait és oltárait szüntette meg Ezékiás. Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak ezelőtt az oltár előtt borulhattok le. Az asszír kincstárnok igen nagy tévedésben van Izrael istenének imádatával kapcsolatban. Ezékiás valóban leromboltatta az oltárokat és az áldozóhalmokat, de ezeken a helyeken az izraeliek a kánaániak isteneit imádták, Molokot, Baált és Mammont. Ezékiásnak ez a cselekedete a javára írandó volt, de akik mindezt kívülről figyelték, azt gondolták, hogy mindent értenek azzal kapcsolatban, amit tanítanak és mondanak, de valójában fogalmuk sincs az igazságról. A kincstárnok hatalmas tévedésben volt, mert azt gondolta, hogy Ezékiás az igaz Istennek, Jehovának az oltárait romboltatta le, de tudjuk, hogy Jehova volt az, aki ezen oltárok és áldozóhalmok építését megtiltotta. Az emberek egyetlen helyre mehettek, ahol Jehovát imádhatták, és ahol áldozatot mutathattak be neki, és ez a hely Jeruzsálemben a templom volt. A kincstárnok azt feltételezi, hogy a júdaiak az egyiptomiaktól kértek segítséget, de Ézsaiás azt tanácsolta Ezékiás királynak, hogy ne menjen Egyiptomba segítségért. Ebben a helyzetben a bölcs és természetes megoldás az lett volna, ha elmennek és kérik Egyiptomot, hogy segítsen, hisz őket is fenyegették az asszírok. De ami gyakran természeti bölcsesség számunkra, az nem mindig okos dolog lelki szempontból. Ezért Isten azt üzente nekik, hogy bennem bízzatok, ne pedig Egyiptom erejében, ami az emberek ereje. A kincstárnok tehát azzal kapcsolatban is tévedett, hogy kiben bíznak a júdaiak. Nem Egyiptomban, hanem az Úrban bíztak Ézsaiás tanácsának megfelelően. Fogadj hát az én urammal, Asszíria királyával! 2000 lovat adok neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast. Hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptom harci kocsiaiban és lovasaiban bízol? Talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ez ellen az ország ellen, hogy elpusztítsa. Az Úr parancsolta nekem, hogy vonuljak föl ez ellen az ország ellen, és pusztítsam el. Most már Istent káromolja, hiszen azt állítja, hogy Isten neki azt mondta, hogy foglalja el Jeruzsálemet. Ekkor Eljakim, Sebná és Joá ezt mondta a kincstárnoknak. Beszélj szolgáiddal arámul, mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára. Az izraeliek mind ott ülnek a falak mentén és hallják a beszédet, Ezékiás követei pedig rájöttek, hogy ez a beszéd megrettentheti az embereket. Ezért kérik, hogy olyan nyelven beszéljenek, amit a falakon levők nem értenek. De a kincstárnok még inkább az ott levő embereknek kiabál. A kincstárnok így felelt nekik. Vajon uradhoz és te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam? Sőt, inkább a várfalon ülő emberekhez, akiknek majd veletek együtt kell megenniük saját ganéjukat, és meginniük saját vizeletüket. Azzal odaállt a kincstárnak, nagy hangosan kiáltva beszélni kezdett júdai nyelven, és ezt mondta. Halljátok meg a nagy királynak, Asszíria királyának az üzenetét. Ezt üzeni a király. Ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. És ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja, amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Szanhérib, az asszír király, áttelepítette az embereket a földjeikről egy távoli helyre, egy új kultúrába, hogy ne tudjanak fellázadni ellene. Ezért ajánlja fel ezt a kancellár. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja. Az Úr megment bennünket. Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefarvaim istenei? Megmentették-e Szamáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet? De azok némák maradtak, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. Ezután Eljakim Hilkijahu fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joá Ászáf fia, a főtanácsadó, elment Ezékiáshoz megszaggatott ruhában, és jelentették neki a kincstárnok beszédét. Akkoriban az volt a szokás, hogy amikor valamiért nagyon bosszankodtak vagy szomorúak voltak, akkor megszaggatták a ruháikat. Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába. A zsákruhát azért vették fel, hogy önmagukat sanyargassák, mert gyászoltak vagy bánatuk volt. Azután elküldte Eljakimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Azt mondták neki. Ezt üzeni Ezékiás. Nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez, mint amikor a gyermek az anya mészájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Az asszír ostromzár miatt egyre fogyott a táplálék, és az anyáknak nem volt erejük a szüléshez az éhség miatt. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavait, akit ide küldött Ura az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozza még meglevő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír király szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt halva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. Isten így válaszolt a fenyegetésekre. A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Amikor ezt meghallotta, követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának. Ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízol, azt gondolva, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, hogy mit vittek véghez Asszíria királyai minden országban, kiírtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak? Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya, és Szefarvaim városának a királya, meg Héna és Ivvá. Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az úrházába, kiterítette azt Ezékiás az úr előtt. És ez nagyon tetszik nekem. Kap egy fenyegető levelet, elmegy az úrházába, kiteríti az úr előtt, és elmondja neki, hogy oldja meg a helyzetet. Bárcsak mi is megtanulnánk az úr elé vinni problémáinkat. Milyen bölcs dolog ez? És így imádkozott Ezékiás az úrhoz. Seregek ura, Izrael istene, aki kerubokon ülsz. Egyedül te vagy a föld minden országának istene. Te alkottad az eget és a földet. Sok isten van, de a mi istenünk mindegyik felett van. Az Isten valójában az emberek életének legnagyobb szenvedélye. A Biblia azt mondja, hogy a pogányok istenei gyengék, csak egy igaz élő Isten van. Francis Schaeffer szerint már a keresztényeknek nem lehet csak úgy egyszerűen Istenről beszélni, mert ez a szó sok embernek sok mindent jelenthet. Keresztényként úgy kell beszélnünk Istenről, hogy az élő, örökkévaló Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, és akkor már tudjuk, hogy melyik Istenről beszélünk. Mert csak egyetlen élő, örökkévaló Isten létezik, aki megteremtette a mennyet és a földet. Uram, hajtsd hozzám fülemet, és hallgass meg! Uram, nyisd ki a szemed, és láss! Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki azért küldte ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Ezékiás elismeri a továbbiakban, hogy az asszírok levelében van igazság. Igaz, uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most te, úrunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az úr. Ez egy bámulatos imádság. Ebben az imádságban Ezékiás felismeri Isten nagyságát, felsorolja az általa ismert tényeket, és végül Isten segítségét kéri a helyzet megoldására. Akkor Ézsaiás Ámoc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak. Így szól az Úr Izrael istene. Mivel imádkoztál hozzám Szanhérib asszír király miatt, ezt az igét jelenti ki róla az Úr. Megvet, gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted Jeruzsálem leánya. Kit gyaláztál és káromoltál? Ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izrael szentjére. Szolgáiddal gyaláztattad az urat, és ezt mondtad. Sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyekre, a meredek Libanonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit, eljutottam legtávolabbi csúcsára, legsűrűbb erdejébe is. Kutatástam és ittam vizét. Lépteimmel kiszárítottam Egyiptomban a Nílus minden ágát. Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem? Jó előre kiterveltem? Most csak véghez viszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erős városok. Lakosaiknak ereje elfogyott. Megrémültek, megszégyenültek. Olyanok lettek, mint mezőn a növény, mint a gyenge fűszál, a háztetőn nőtt fű, elszáradt, mielőtt szárba szökkent. Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és hogyan tombolsz velem szemben. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Majd Ezékiásékhoz fordul. Neked pedig ezt a jelet adom. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt. A harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek a gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete műveli ezt. Azért ezt mondta az úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért Dávidért. Eddig tartott az úr által Ézsaiás szájába adott profécia. Ha te lettél volna a király, és Isten profétája ezt az üzenetet küldte volna neked, te mit szóltál volna hozzá? A világ legerősebb hadseregével nézel szembe, mindenki tudja, hogy gyenge vagy, hisz a kincstárnok azt mondta, hogy adnak 2000 lovat, de nincs annyi lovasuk, hogy ezeket megüljék. Az ellenség már olyan földeken pusztított, ahol sokkal erősebb népek laktak, mint az izraeliek, és erre Ézsaiás azt mondja, hogy nem fognak bejutni a városba, de még egy nyilat sem fognak kilőni rá, és úgy fognak visszatérni, ahogy idejöttek. De mit lehetett tenni egyébként is? Hisz amúgy is védtelen vagy, hát inkább csak reménykedhetsz, hogy a próféta igazat beszél. És ebben az esetben a prófétának valóban igaza volt, mert ezt olvassuk. Akkor eljött az úrangyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor imádkozott istenének Nisztróknak a templomában, a fiai Adramelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észárhádon lett a király. Isten szava beteljesedett. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta Ámóc fia elment hozzá, és ezt mondta neki. Így szól az Úr. Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Nagyon kemény szavak ezek egy ember számára. És vannak fontos dolgok, amiket el kell rendeznünk a halálunk előtt, a legfontosabb az Istennel való kapcsolatunk, és erre utalt a próféta is. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. Azután így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak. Így szól az Úr atyádnak, Dávidnak istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Ezért megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Ez lesz annak a jele, hogy teljesíti az Úr azt az igét, amelyet kijelentett. Visszatérítem az árnyékot 10 fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. És visszatért a napórán az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Csak azért, hogy Isten bebizonyítsa, hogy megadja a 15 évet Ezékiásnak, visszatérítette az árnyékot a napórán, ami azt jelentette, hogy az a nap 45 perccel meghosszabbodott. Hogyan tette ezt meg? Nem tudom. Vannak olyanok, akik kigúnyolják a Bibliában található csodákat, és megpróbálják tagadni vagy racionalizálni azokat. Józsué idejében is volt egy eset, amikor a nap majdnem egy egész napon keresztül megállt az égen, hogy Józsué és csapata teljesen le tudja győzni az ellenségeit. De ha a nap megállt afölött a hely fölött, ahol ők harcoltak, akkor ez azt jelenti, hogy a föld másik oldalán egy hosszú éjszaka volt, amelyet az aszték és inka feljegyzések be is igazolnak. Vilakovszki az egyik könyvében ezt ki is nyomozza, és bebizonyítja, hogy ez megtörtént. Persze a gúnyolódók azt mondják, hogy a nap amúgy sem forog a föld körül, hisz ezt csak azért látjuk így, mert a föld a saját tengelye körül forog. Ahelyett, hogy a nap állt volna meg, inkább a föld forgása kellett megálljon, de a föld 1000 mérföldes sebességgel forog óránként. Ha tehát a föld hirtelen megállna, akkor mindenki lerepülne róla. Megpróbálják ezzel a magyarázattal kétségbe vonni ezt a csodát. De vajon kiállította azt, hogy Isten olyan keményen fékezett? Lehet, hogy Isten 15 perc alatt állította meg a föld forgását, és ez nagyon is lehetséges, mert ennyi idő alatt észre sem lehetne venni. Ha 5 perc alatt fékezte volna le, az olyan, mintha 90 kilométeres sebességről 700 méter alatt kellene megálljál. Alig észrevehető a sebességcsökkenés, nem nagy ügy. Számomra az a csoda, hogy vajon hogyan indította el ismét. Itt Ézsaiásnál csak 10 fokkal térítette vissza az árnyékot, mielőtt ismét elindította a földet. Az emberek csak azért akadnak fenn ezeken a csodákon, mert nagyon korlátozott Isten képük van. Ez pedig azért van, mert saját maguk alakították ki elképzeléseiket Istenről. Ha a Bibliában bemutatott Istenben hiszünk, akkor ezek a dolgok semmiféle akadályt sem jelenthetnek számunkra. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Igen, hatalmas az Isten. És ha ezeket megteremtette, akkor semmiféle gondot nem jelenthet neki a föld forgásának irányítása, megállítása vagy újraindítása. Vilakovszky azt állítja a könyvében, hogy Isten ellenkező irányba indította útnak a föld forgását a megállás után. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor beteg volt, de fölgyógyult betegségéből. Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi éveimtől. Azt gondoltam, hogy nem látom többi az urat az élők földjén, nem láthatok többi embert a világ lakói között. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát. Reggeltől estig végez velem. Reggelig igyekeztem megnyugodni, de úgy törte össze minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Ez aztán egy negatív megnyilatkozás. Ha az történne velünk, amit kimondunk a szánkon, akkor Ezékiás biztosan meghalt volna. De a szavai ellenére Isten meghallgatta az imáját, és újabb 15 évet adott neki. Felmerül itt viszont egy probléma. Úgy tűnik, hogy Isten elsődleges akarata az volt Ezékiás számára, hogy akkor meghaljon. Hatalmas teológiai viták vannak azzal kapcsolatban, hogy vajon az ima megváltoztatja-e a dolgokat. Vajon én megváltoztathatom-e Isten akaratát az imádságon keresztül? Isten kijelenti, hogy én vagyok az Isten, én nem változom. Vajon az imádságon keresztül lehetséges-e, hogy megváltoztassam Isten szándékát? És mi lenne ennek a célja? Csak azt látom ebben, hogy okosabbnak gondolom magam Istennél. Érdekes, hogy sok imádságunk valóban erről is szól. Meg akarjuk változtatni Isten szándékát a mi saját szájunk íze szerint. Valóban ez lenne az imádság értelme? Vajon megváltoztatja-e egyáltalán? Úgy tűnik, hogy Istennek van egy közvetlen és van egy megengedő akarata az életünkre. Gyakran Isten közvetlen akaratát jelenti ki először. Ez az, ami a legjobb számomra. De én aztán jövök, erőlködök, imádkozok, és végül Isten azt mondja: rendben, ha ezt akarod, itt van, megkaphatod. Úgy tűnik, hogy ez történt akkor is, amikor Bárák király Bálámért küldetett, hogy arra kérje őt, átkozza meg a földet. Bálám imádkozott Istenhez, és Isten azt válaszolta, hogy ne menj el a királyhoz, ne átkozd meg ezeket az embereket, mert ezek az én embereim. Bálám visszaüzent a királynak, hogy sajnálom, de nem jöhetek, és nem átkozhatom meg ezeket az embereket, mert az Úr nem engedi meg. Bárák újabb követeket küldött, ezúttal gazdag ajándékokkal ellátva, és csak arra kérte, hogy jöjjön, és adjon neki tanácsot ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Bálám nagyon kapzsi ember volt, és amikor meglátta a sok kincset, nagyobb megkívánta. Ismét imádkozott annak ellenére, hogy Isten már egyszer megmondta neki, hogy ne menjen. De Bálám biztosan nagyon kérlelni kezdte az urat, mindent megígért neki, csak elmehessen. Végül Isten azt mondta neki: menj, de vigyázz, hogy ne mondj többet annál, mint amit neked meghagytam. De az Úr haragja felgerjedt Bálám ellen. Annak ellenére, hogy Isten engedett kérlelésének, mégsem ez volt az ő elsődleges akarata számára, mert az Úr angyala kivont karddal állta el Bálám útját, és a bölcs kis szamár meglátta az angyalt, de Bálám nem látta. Ezért addig ütötte a szamarat, amíg ismét elindult az ösvényen. De az Úr angyala ismét eléjük állt, és nem tudtak elmenni már mellette, így a szamár leült. Bálám ismét ráütött, mire a szamár megfordult, és ezt kérdezte tőle, hogy miért versz engem? Nem voltam hűséges szamarad, mióta csak a gazdám vagy? Tettem valami ehhez hasonlót ezelőtt? Bálám annyira dühös volt, hogy válaszolt a szamárnak: még szép, hogy ütlek, ha egy bot volna a kezemben, nagyon is vernélek. Nyilván Bálám kitartott amellett, hogy mehessen, és Isten megengedte neki, de nem ez volt az ő elsődleges szándéka. Mi magunk is mehetünk erőszakkal a saját fejünk után, és végül Isten azt fogja mondani, hogy ha ezt akarod, ám legyen. De ez nem lesz kedves az ő szemében. Amikor erőszakkal megyünk a magunk feje után, akkor a következmények mindig katasztrofálisak. Véleményem szerint Ezékiás halálának ideje eljött, és sokkal jobban járt volna ő is és Izrael népe is, ha Ezékiás akkor meghalt volna. Az Isten által megengedett újabb 15 év katasztrofális volt. 2 év múlva született egy fia Manassé, aki Ezékiás halála után Júda királya lett. Manassé lett Júda valaha élt leggonoszabb és legromlottabb királya, és végül az ő istentelen uralkodásának következtében indult el Júda azon a lejtőn, amerről többé nem volt visszaút. Ha Ezékiás akkor meghalt volna, amikor Isten ezt akarta, akkor Manassé nem is született volna meg, és a nép történelme teljesen más lett volna. Amikor a saját akaratunkat erőltetjük Istenre, akkor nem a legjobbat kapjuk. Isten útja akkor is a legjobb út, ha azt abban a pillanatban nem tudjuk megérteni, hogy miért. Lehetséges tehát, hogy a csökönyös butaságunknak köszönhetően megkaphatjuk Isten beleegyezését valamihez, amit mi nagyon akarunk, de ennek eredménye mindig negatív lesz. Mennyivel jobb azt mondani, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod, és az ő útját követni. Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak. Uram, szenvedek, segíts rajtam! Mit szóljak, hiszen amit megmondott, azt tette velem. Így múlnak el éveim, lelkem keserűségében. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba szállók reménykedhetnek hűségedbe. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Ézsaiás azután ezt mondta. Hozzatok egy csomó préselt fügét, tegyétek rá a kelevényre, és életben fog maradni. Ekkor megkérdezte Ezékiás. Mi lesz a jele, hogy föl tudok menni az Úr házába? Abban az időben Merodák Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt, de új erőre kapott. Itt van felépülésének újabb negatív következménye. Ezékiás megörült a követeknek és megmutatta nekik kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finom olajokat, egész fegyvertárát és mindazt, ami a kincstárában található volt. Semmi sem volt a palotájában és az egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik Ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment Ezékiás királyhoz és megkérdezte tőle. Mit mondtak ezek az emberek és honnan jöttek hozzá? Ezékiás így felelt. Messzi földről, Babilóniából jöttek hozzám. Ézsaiás így szólt. Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt. Mindent láttak, ami csak a palotámban van, semmi sincs a kincstáromban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor így szólt Ézsaiás Ezékiáshoz. Halld meg a seregek urának igéjét. Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniában, ami a palotádban van, és amit elődeiddel gyűjtöttetek mindmáig. Semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr. Utódait közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, és udvari szolgák lesznek Babilónia királyának a palotájában. Ezékiás így válaszolt Ézsaiásnak. Jó az Úr igéje, amit hirdettél. Mert ezt gondolta. Akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Úgy néz ki, hogy a 15 év hosszabbításból csak gonosz dolgok származtak. Amikor eljön Isten ideje arra, hogy elmenjünk, hát menjünk el. Itt a vége Ézsaiás könyve első részének. Ez a rész 39 fejezetből áll, és érdekes egybeesés, hogy 39 könyv van az Ószövetségben is. A következő 27 fejezet egy teljesen más témát ír le, és annyira különbözik az eddigiektől, hogy egyes kritikusok szerint két különböző Ézsaiás létezett, és a második részt egy másik Ézsaiás írta a stilisztikai különbségek miatt. De ez Istennek egy teljesen új üzenete az emberek felé. Isten új szövetségéről szól, és ezért helyén való, hogy ez az új rész a következő szavakkal kezdődjék. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emlékeztek arra, hogy amikor keresztelő János elkezdte a szolgálatát, nagyon sok ember gyűlt oda a Jordán folyóhoz. A farizeusok is eljöttek és azt kérdezték. Ki vagy te? Akkor vallott és nem tagadott, ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor, Illés vagy te? De kijelentette. Nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt. Nem. Ezt mondták tehát. Ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak? Mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Ettől kezdve Ézsaiás az eljövendő messiásról kezd beszélni. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá. Az Úr el fogja simítani a dolgokat, betölti a völgyeket és lerombolja a hegyeket, megegyenesíti a görbe utakat. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Milyen nagyszerű nap lesz az, amikor mindenki fogja látni az Úr dicsőségét. Mennyire várjuk Jézus Krisztus visszatérésének dicső napját. Ez volt a bevezető, és most Ézsaiás az ember gyengességét és elesettségét írja le Isten dicsőségével szemben. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Az emberek élete Jakab szerint csak egy lehelet, rövid ideig tart, és utána vége. Olyan, mint a mezőfüve, amely ma él, és holnap a kemencébe vetik. Az emberi élet mulandósága valóságos, mert csak egy ideig vagyunk itt, és aztán vége. De van valami, ami megmarad. Isten igéje. Jézus azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én igém örökre megmarad. Isten igéjének értéke és ereje örök. Az emberek generációi váltják egymást, egyik jön, a másik megy, de Isten igéje egyik generációról a másikra száll, örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Jézus azt mondta, hogy íme eljövök, és a jutalmam velem van. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és életemet adom a juhaimért. Ki mérte meg markával a tengervizét? Ki mérte meg arasszal az eget? A tudósok azt állítják, hogy már 50 milliárd fényévnyire levő galaxisokat is felfedeztek. Megkérdőjelezem ezt az állítást, hiszen honnan tudják, hogy ez nem 49 milliárd fényév? Amikor már ennyire távol vagy, akkor honnan lehetsz biztos benne? Sok feltételezésre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen számot kihozzanak. Az egyik feltételezés az, hogy a fény mindig egyenletes gyorsasággal 186 ezer mérfölddel halad másodpercenként. Vajon ez nem változhat? Ki tudja? De ha így, ha úgy, akkor is csak azt mutatja egy számunkra, hogy Isten még nagyobb, mint gondoltuk, hiszen mindezt ő az araszával mérte ki. Mekkora a te Istened? Nagyon fontos, hogy helyes teológiai alapjaink legyenek, mert ellenkező esetben mindvégig problémákba fogunk ütközni. A világ legfontosabb dolga, hogy tudjuk az igazságot Istennel kapcsolatban. És Isten felfedte az igazságot önmagáról a Bibliában. Isten olyan hatalmas, olyan nagy és erős, hogy a vizeket a markával mérte ki, és az eget az araszával. Ki mérte meg vékával a földporát? Ki tette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat. Elgondolkoztatok-e már azon, hogy hány homokszem található a Föld felszínén? A tudósok megpróbálták megbecsülni ezek nagyságrendjét, és ez a szám megközelíti a csillagok számát, amely körülbelül 10 a 25-en. Amikor Ábrahámnak Isten ígéretet tett, azt mondta: ahogy az ég csillagai és a tenger homokszemei megszámlálhatatlanok, úgy megszámlálhatatlanok lesznek a te utódaid is. Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója, aki oktatta? Én gyakran megpróbáltam átvenni az irányítást és elmondani Istennek, hogy hogyan kéne csinálni a dolgokat. Az igazság az, hogy mindnyájan megpróbáltuk már elmondani neki, hogy mi lenne a legjobb számunkra. Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította tudományra és ki oktatta értelmes cselekvésre? Isten erejét, hatalmát és bölcsességét felismerve, mekkora ostobaságnak tűnik, hogy bármiben is irányítani akarjam Istent. Mégis gyakran az imáink információs óráknak tűnnek, elmondjuk, hogy mi történik, és úgy teszünk, mintha ő nem tudná mindezeket. Nem értjük Isten nagyságát és mindenhatóságát. Ezért nagyon nevetségesek az olyan szolgálatok, amelyek azt hirdetik, hogy mindenki meg kell gyógyuljon, csak elég erősen kell akarja. A hiba ott van, hogy az ember a vezető ülésbe helyezi magát, és Istent szolgájává akarja lealacsonyítani, irányítva őt arra, hogy mit és hogyan tegyen. Ahelyett, hogy Isten akarata lenne meg, azért erőlködöm, hogy az én akaratom legyen meg. Isten káromlás azt gondolni, hogy én jobban tudom, hogy mi a jó nekem, mint Isten. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben, annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn, a szigetek egy homokszemnek számítanak. Akkoriban minden mérleg serpenyős volt, az egyik oldalára a súlyokat tették, a másik oldalára pedig azt, amit mérni akartak. A példabeszédekben is olvashattuk, hogy Isten nem szereti a kétféle súlymértéket. A csalókereskedők egyfajta súlyt használtak a vásárlásra, és egy másikat az eladásra. Más kereskedők, akik szerették volna bemutatni azt, hogy ők mennyire tisztességesek, előbb lefújták a port a mérlegük serpenyőjéről is, és csak utána tették fel az árut. Istennek a legerősebb népek, az asszírok is olyanok voltak, mint a porszemek a mérleg serpenyőjén. Egy fújással el tudta volna fújni őket, és meg is tette ezt, hisz az asszírok már régóta nincsenek sehol. Isten elfújta őket. A libanonfája nem elég a tűzre, állata nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? Ézsaiás elmondja, hogy az emberek hatalmas hibát követnek el azzal, hogy bálványokat készítenek Isten ábrázolására. Fogsz egy darab fát vagy aranyat, de milyenné formálhatod azt? A hindu vallás is kifaragott néhány istenfélét. Csúnya gúnyképek ezek, egy csomó lábbal és kézzel. De vajon így néz ki ő? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek régtől fogva, nem magyarázták meg a föld alapozását. Az, aki ott trónol a föld pereme fölött, amelynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint a lakósátrat. Hogyan lehetne ezt az Istent megformálni? Olyan hatalmas ő, hogy őt semmiképpen nem lehet megformálni. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj és kiszáradnak, elragadja őket, mint szélvész a polyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Hogyan lehetne összehasonlítani a végtelent a végessel? Még összehasonlítási alapunk sincs. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek! Ki teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. A Biblia szerint Isten mindegyik csillagot a nevén nevezi. Ha 10 a 25-en számú csillag van, akkor igen jó memóriája kell legyen. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Csak saját magadat csapod be, ha azt gondolod, hogy elrejtettél valamit Isten elől, vagy ha azt hiszed, hogy Isten nem ítél meg. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Milyen nagyszerű dolog az, hogy ez a hatalmas Isten, aki az egész világegyetemet megteremtette, engem erősít meg, és engem segít a gyengeségeimben. Pál apostol azt mondta, hogy volt egy gyengesége, de ő ebben a gyengeségben örömöt lelt, mert Isten ereje ezen keresztül nyilvánult meg. Az ő ereje tökéletessé lesz a mi gyengeségeinkben. Nagyszerű dolog felismerni saját gyengeségeinket, mert akkor megtanulunk benne bízni. Amíg azt hiszem, hogy erős vagyok, hogy meg tudom oldani a dolgokat, addig a pusztulás felé haladok. De amikor azt mondom, hogy nem vagyok rá képes, akkor nem esek pánikba, mert az én gyengeségemben az ő ereje nyilvánul meg. Nagy biztonságban érezzük magunkat, amikor egy ember azt mondja, hogy ne törődj vele, én majd elintézem. Nagyon figyelj, mert ez az az ember, aki össze fog roppanni, amikor a nehézségek beköszöntenek. Aki nem biztos önmagában, de biztos az ő Istenében, arra lehet számítani, mert rajta keresztül meg fog mutatkozni az örökkévaló Isten ereje. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ez volt az eleje Ézsaiás könyve új részének, és ez nagyon felemelő. Ézsaiás utolsó 27 fejezetét élvezett olvasni, hiszen megtudhatjuk belőle, hogy Isten mit készített el a jövőnkkel kapcsolatban.